Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. A folytatásban fogyasztóvédelemmel foglalkozunk, ugyanis megtartotta első ülését a családbarát munkacsoport, amit a gazdasági versenyhivatal hozott létre a fogyasztóvédelem családokat érintő kérdéseinek tisztázására. A GVH elnöke elmondta, céljuk, hogy a törvényi kereteket a kiszolgáltatott társadalmi csoportokra szabják, azokat sorolják ebbe a csoportba, akiket valamilyen oknál fogva nagyobb eséllyel ér a piacon negatívan befolyásoló esemény. Nem csak a betegek és idősek tartoznak ide, hanem a családok is. Rigó Csaba Balázs hozzátette, a tisztességes piaci magatartásra törvénnyel lehet a legjobban ösztönözni a vállalatokat, ennek a kidolgozása lesz a munkacsoport feladata. Rigó Csaba Balázzsal beszélgettem.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Állami és társadalmi szervezetek összefogásával jön létre ez az úgynevezett családbarát elnevezésű csoport, amit a gazdasági versenyhivatal, pontosabban ön kezdeményezett, 12 szervezetről van itt szó. Mi hívta életre a munkacsoport létrejöttét, milyen problémákkal találkoztak, ami azt igényli, hogy ilyen sok szervezet összefogjon, és ilyen sok rétegű kezeljék itt a fennálló helyzetet?
A gazdasági versenyhivatal hatáskörében eljárva gyakorolja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatilalmáról szóló törvény szerint a kereskedők fogyasztókkal szembeni megtévesztő gyakorlataival szembeni hatósági jogérvényesítést. E tevékenység a kormányhivatalok, az igazságminisztérium szakmai irányításával és a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatásköre mellett fontos szerepet tölt be az életünkbe, a fogyasztók érdekeinek védelmében és a tisztességes piaci magatartás előmozdításában. Mi a jogalkalmazási gyakorlatunkban azt láttuk, hogy ugyan a törvény nem nevesíti, a fogyasztóvédelmi törvény a sérülékeny fogyasztókat, azonban az irányadó álláspont szerint, illetve az Európai Uniós gyakorlat szerint is, a kiszolgáltatott fogyasztó az olyan fogyasztó, akinek az esetében szociodemográfiai jellemzők, viselkedési jellemzők, személyes helyzet vagy piaci környezet eredményeképpen nagyobb a kockázata annak, hogy a piacon negatív tapasztalatok érik, nehézséget jelent számára az információk megszerzése vagy feldolgozása, szolgáltatott a bizonyos marketing gyakorlatokkal szemben. Ide sorolhatjuk az időseket, a beteg embereket, a gyermekeket, és bizony ide sorolhatjuk a családokat is, hiszen a jogalkalmazási gyakorlatunk során találkoztunk olyan esetekkel, amikor a fogyasztók, azaz a családtagok, tehát szülők, gyermekek vagy nagyszülők kiszolgáltatottságát vagy befolyásolhatóságát vettük észre, és ha ezt valaki nem jogszerűen csinálja, akkor mármint nem jogszerűen hirdet, akkor bizony lehet probléma. Mondok erre példát. A gyermekkori hasfájás enyhítését állító, a szülők erre való fogékonyságát kihasználó kereskedelmi gyakorlatok esetén például a szülők különösen kiszolgáltatottnak tekinthetőek. Vagy hát mivel az anyateljes szoptatás világnapja volt, egy tápszerreklám esetében a GVH megállapította, hogy az anyateljes táplálás helyettesítésére vagy kiegészítésére alkalmas termék kereskedelmi kommunikációja olyan célcsoportot célozott meg, melynek a tapasztalatlansága táplálást kívánó gyermekének a kora miatt, ha nem is nevezhető sérülékenynek, de kiszolgáltatottnak mindenképpen, vagy könnyen befolyásolhatónak. Ezért gondoltuk azt, hogy éppen itt az ideje annak, hogy a családot, mint veszélyeztetett célcsoportot nevesítsük a fogyasztóvédelmi törvénybe, és hát a GVH részéről ez a célunk, hogy én ezt a fogyasztóvédelmi kerekasztal elé terjesszem majd ezt a javaslatot.
És a munkájuknak melyik mondható inkább a fő irányzatának? Elsősorban mondjuk az ilyen cégek, vagy az ilyen marketing gyakorlatot folytató cégek elleni fellépés, vagy itt akár a fogyasztók tudatosítása, segítése is megjelenik a munkában?
Egy jogszabály változtatásnak mindig van óriási üzenete. Tehát például a gyermekvédelem kapcsán elmondhatom, hogy volt olyan reklámfilm, amelyet multinacionális cég lejátszott más európai tagállamokba, nálunk meg nem játszott le. Pontosan azért, mert nálunk van gyermekvédelmi törvény, tehát azt reméljük, hogy ha jogszabályt módosítunk, akkor megnövekszik a jogkövető magatartás, és nem feltétlen arra lesz szükség, hogy több versenyjogi eljárást indítson fogyasztóvédelmi vagy kereskedelmi területen a Nemzeti Versenyhatóság.
Mi most a legközelebbi céljuk a munkacsoport, ugye már megtartotta első ülését, mit szeretnének elérni mondjuk az év végéig?
Nagyon aktív volt, mert 17-en jöttek el a 12 szervezet képviseletében, és valamennyien felajánlották a náluk található elemzés, korábbi anyagok, ötleteknek a beküldését. Erre augusztus 22-e a határidő. Amint megkapjuk, összegezzük, a GVH munkatársai összegzik, és én megküldöm Varga Judit miniszterasszonynak az igazságügyi minisztériumba, aki a fogyasztóvédelmi kerekasztalt vezeti ezeket a javaslatokat, és hát az várható, hogy ősszel majd a szaktárca eldönti, hogy mely javaslatok alkalmasak arra, hogy az jogszabályba épüljön, és akkor nyilván az bekerül a parlamenti jogalkotás folyamatába. Ez a terv.
Csak hogy még egy kérdés erejéig kicsit tisztában lássunk. Ugye létrejött ez a munkacsoport, értjük, hogy miért jött létre. Amíg ez nem létezett, addig a fogyasztóvédelemben mi látta el úgymond a feladatát, vagy mi az, ami felváltotta?
Hát addig az úgynevezett soft law, angol nevén, azaz nincs jogszabály, de van kialakult joggyakorlat, és a kialakult joggyakorlatot a hatóságok akként látták el, ahogy tapasztalták az európai és világ fogyasztóvédelmi joggyakorlatába. Ha van jogszabály, akkor az irányadó minden jogalkalmazó számára. Tehát irányadó a kereskedelemben szereplők számára is, irányadó a hatóságok számára is, és ha esetleg bírósági felülvizsgálatra kerül sor, akkor irányadó a bírók számára is.
Az elmúlt percekben Rigó Csaba Balázzsal, a gazdasági versenyhivatal elnökével beszélgettem.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Pénteken volt a sörvilágnapja. Jelenleg Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója volt rádiónk vendége, és arról beszélt, hogyan jelenik meg az Ipar 4.0 a sörgyártásban, a Salzburgi Stégl sörgyár hogyan alkalmazza a Siemens technológiáit. A hazai sörgyártás technológiai helyzete jelentős helyet képvisel a világban, véli a vezérigazgató. Imre Lőrinc interjúja következik.
Ipar 4.0 a söriparban is abszolút betört már, mondhatjuk ezt így?
Abszolút, ez megtörtént. Sokan nem tudják, valószínűleg csak sejtik, hogy az élelmiszeripar a világ legnagyobb iparága, tehát nagyobb, mint az autóipar, és ezáltal nagyon vonzó is a technológiai szállítóknak, úgyhogy igen, megtörtént, és nyilván ebben a Siemensnek is vezető szerepe van, hiszen iparág specifikus és általános megoldásaival is ott vagyunk a szektorban.
A Siemensnél az elmúlt időszakban az élelmiszeripar jobban fókuszba került, vagy ez mindig is azért ott volt a horizonton erőteljesen?
Mindig is ott volt a horizonton, De nyilván az automatizálással egyre több folyamatban vagyunk érdekeltek, és az élelmiszeripar is ezért egyre nagyobb fókuszt kapott folyamatosan. De ez egy lassan, de növekvő irány, és a jövőben is így fog maradni, hogy számunkra egyre fontosabb az élelmiszeripari technológia.
Pláne egy ilyen helyzetben, amikor sajnos attól kell tartanunk, hogy lesz elég élelmiszer egyelőre, úgymond idézőjelben csak a harmadik világról van szó, ezt azért mondtam így, kicsit csúnyán, mert mi itt vagyunk Nyugat-Európában, talán kevésbé érzékeljük ezt, de hát az élelmiszerellátási gondok ezt a térséget is érinthetik, főleg, hogyha a mostanában fokozódó konfliktusok ennyire kiéleződnek.
Mindenképpen, de talán így a reggel és a sörvilágnapja kapcsán, ha megengedi, inkább a sörrel kapcsolatban mondanék pár gondolatot, hiszen a sörgyártás óriási tradíciókkal rendelkezik, és nyilván a fogyasztói társadalom is elég jelentős. Itt is az automatizálás, a digitalizáció, a villamosítás nagy szerepet kapott, több száz éven keresztüli technológiák változtak, és jutottunk el oda, hogy ma a Siemens is egy úgynevezett Braumat gyártás technológia rendszerrel, platformmal támogatja a sörgyártást. Nyilván itt a cél az, hogy minél transzparensebb, minél jobban átlátható a folyamat elejétől a végéig, minden részletet pontosan ismerjen a gyártó, be tudjon avatkozni akár távolról is, vagy akár egy rövid időre, ezáltal sokkal rugalmasabbá téve a folyamatot. Ugye ezek nem, tehát ez is már egy 40 éves rendszer, és folyamatosan fejlesztjük, de nagyon komoly együttműködések vannak sok más sörgyártóval, így Magyarországon is van erre egy projekt, éppen aktuálisan fut, de vannak más együttműködések is, talán picit messzebbre nézzünk, az országhatáron túl a salzburgi Stiegl sörmanufaktúra most már több mint 500 éves, és az utóbbi időben felerősödött az együttműködés, hiszen a tömeggyártás, vagy a gyorsaság automatizálás nélkül elképzelhető, de talán ennél is fontosabb a magas minőség fenntartása, hogy egy transzparens rendszert lássunk. Ugye a tradíciókat igyekszik a sörgyártás megtartani, tehát például a Stiegl továbbra is lovaskocsin szállítja az étteremhez vagy a kocsmához a sört, de a gyártás folyamat, ami a fogyasztó számára nem látható, az abszolút automatizált. Ennek egyébként azért is van nagyon nagy szerepe, mert az egyedi tömeggyártás a söriparra is kezd átterjedni, azaz akár a csomagolás, az egyedi dobozolás, mondjuk egy dobozos sörnél, vagy az egyedi ízvilág egyik napról való megváltoztatása, vagy kisebb mennyiségbe való gyártása, nyilván korábban nagy feladat volt, ma már ez a digitális technológia mellett nagyon könnyen megoldható.
Említette a Braumat gyártástámogató rendszert, de hát itt nagyon sok logikai vezérlőről, automatizált rendszerről van szó, és egy osztrák gyárat is szóba hozott, de hát ugye a Siemens Németországon át Kínáig, Ausztráliáig, tehát rengeteg országban van jelen és szállít be legújabb technológiákat. Magyarországot melyik polcra kell helyezni, hogyha a söripar technológiai fejlettségét figyeljük?
Ugye Magyarországon is nagyon komoly hagyományai vannak a sörgyártásnak, nagyon komoly gyártóhelyek találhatók, kisebbek, nagyobbak, akár a kézi, vagy akár a nagyobb vállalati technológiák megtalálhatók, tehát nagyon fontos piac a Siemens számára a magyarországi sörgyártás is, hiszen a világban is komoly helyen szerepel a magyar sörgyártás. Ha a Brauma technológia telepítésen túl példát szeretnék hozni, akkor talán az érdeklődés az energiahatékony technológiák iránt a legnagyobb jelen pillanatban. Ez egyébként az elmúlt heti bejelentések, változások előtt is már igaz volt. Hogyan lehet minél kevesebb energiával, ez legyen víz, gáz, gőz, villany, minél nagyobb mennyiségben, minél jobb minőségben sört gyártani. Azt gondolom, egy vállalat élete során, akár a fenntarthatóságra gondolunk, vagy a versenyképessége, ezek nagyon fontos dolgok, hogy minél hatékonyabban használjuk az energiát, és minél precízebben tudjuk azokat a recepteket minél jobb minőségben előállítani. Erre óriási igény van Magyarországon.
És gondolom, ugye a vállalatok igényei azok szépen lecsapódnak a Siemensnél is a K plusz F tevékenységben, tehát úgymond egymásra hatás figyelhető meg.
Abszolút, hiszen az alap automatizálási technológiák, a mérés, az adatgyűjtés, a folyamatoknak a kezelése, ez a több tíz éves technológia, de mindig van miben fejlődni. Ugye a legutóbbi időben elsősorban az adatgyűjtés, a visszacsatolás, a folyamatok transzparens megjelenítése, akár távoli elérése, ahogy mondtam korábban, a nagy kihívás, és ebbe az irányba vannak a legtöbb fejlesztések. Nyilván ez a hatékonyságot növeli hosszabb távon, és az akár az azonnali beavatkozást egy hiba esetén, vagy akár az azonnali receptmódosítást segítheti. Tudjuk régen, sörfőzőmesterek éppen ahogy fölkeltek, akár jól belenyúlva egy receptbe, vagy véletlenül belenyúlva receptbe, nagyon érdekes ízvilágba tudtak terelni egy-egy sört. Ezt most már próbálják a sörgyártók kizárni, és tudatosan változtatni a receptet, akár távolról, akár helyben.
A mostani meleg időben nyilvánvalóan a hűsítősör nagyon jól tud esni, de hát az viszont annyira nem esik jól nekünk, hogy tényleg annyira meleg van, és annyira aszályos a mostani nyár, hogy az bizony a földeken is tényleg komoly pusztításokat végez, és a sör hát lételeme a víz. Ugye eléggé megdöbbentő statisztika, mondjuk el megint, ez mindenki számára ismert, hogy ugye a föld vízkészletének mindösszesen 3%-a édesvíz, mivel ennek jelentős része a sarki jégtakaróban található, ezért a vízkészletnek csupán 0,5%-a fogyasztható, emberi fogyasztásra javasolt, vagy alkalmas. Nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy a rengeteg sós vizet költséghatékonyan lehet-e már áttranszformálni ivóvízzé?
Ugye mindennek alapja a víz, tehát bármelyik technológiát nézzük ezt vállalati szemmel, háztartás szempontjából, vagy magánszemélyként, víz nélkül nem tudunk meglenni, talán a legfontosabb, mondjuk így energiaforrásunk a víz. És való igaz, itt mi akár mondhatjuk Magyarországon, vagy Európában, ha nem is luxus körülmények között élünk, de a világ számos részén óriási gondokat okoz a vízellátás. Nyilván ez a nyári periódus, ez minket is rávezet arra, hogy azért ezzel óvatosan és takarékosan kell bánnunk a jövőbe, és minden olyan technológia, ami segíti a vízellátást. És akkor itt majd több példát megnézünk, hiszen nem csak az előállítás, hanem a szállítás is egy óriási kihívás. Nagyon nagy szerepet kap, főleg ugye arab vagy egyenlítő közeli országoknál, hogy hogyan tudunk tengervízből édesvizet csinálni. Egyébként azt néztük, körülbelül a világon minden 26. embert érint, és tudna segíteni az, hogyha egy sótalanítón keresztül juthat édesvízhez. Erre vannak nagyon jó példák, hiszen ez se a tegnap indult, hanem már 10 éves múltra tekint vissza, hogy sótalanító üzemek épülnek, és ebben a Siemens szerepet vállal. Jelenleg a legnagyobb projekt egyébként 1,2 millió ember vízellátását fogja segíteni Szaúd-Arábiába, ahol különböző szűrési technológiákkal, membránokon, különböző mérés technológiákon keresztül jut el a víz az édesvízi feldolgozóba. De ahogy mondtam, ez tulajdonképpen Izrael, Spanyolország, Ázsia számos országát érinti, úgyhogy ebbe óriási a potenciál, óriási az igény, és ezáltal az óriási a befektetett akár kutatásfejlesztésbe, vagy későbbi fejlesztésekbe tett energia Siemens részéről, hiszen a hagyományos technológiák mellett akár a folyamatműszerezés, energiafelhasználás, automatizáció, maga ez a sótalanítónak az alaptechnológiája egy óriási kihívás, de jó úton haladunk, tehát egyre több ember tud így vízhez jutni.
És mi a helyzet akkor? Ugye itt a vízgyártásról beszélt, akár a víz eljuttatását, logisztikáját illetően milyen új technológiai irányok vannak?
Ugye ez már mindenkit érint, ahol vízhálózat van, és hát tudjuk, főleg Európában, hogy vannak több száz éves vízhálózatok, és nyilván tudjuk, hogy hát ezek nem a legtökéletesebbek, azaz a 100%-os hatékonysággal működnek. A szivárgás az egy óriási probléma. Sokszor szoktuk mondani, ez pazarlás, úgyhogy nagyon, nagyon komoly fejlesztések, kutatások fókuszálnak a vízhálózat minőségére. Erre van egy példánk, egy svéd vízhálózat üzemeltető céggel működik együtt a Siemens, ahol a mesterséges intelligencia bevetésével a szivárvások helyének a meghatározása a fő cél. Itt akár arra is képes ez a rendszer, hogy a másodpercenként fél liter víz szivárog valahol, akkor ezt ki tudja mutatni. Ugye sajnos nem a legegyszerűbb helyekkel, mint a főcsatornákban, állattalban, mellékágakon szokott a legtöbb szivárgás lenni, de érzékelőkkel, adatgyűjtéssel, mesterséges intelligenciával, nyomásadatokkal, áramlási adatokkal ma már nagyon nagy pontossággal meg lehet határozni a szivárgás helyét. És az a svéd szolgáltató nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy 2030-ra nullára csökkenti a vízveszteséget. Nyilván ez a Siemens a digitális technológiák nélkül nem lenne lehetséges, de a vízhiányos időszakban óriási megtakarítást jelenthet, hogy az a víz valóban eljut a fogyasztókhoz. De van más technológia is, a műholdak segítségével dolgozunk együtt egy szintén egy partnercéggel, akik a vízszivárgást tudják nagyon pontosan fölülről egy térképre rajzolni. Például Prágában volt egy ilyen projekt, ahol a műholdas felmérés segítségével 28 szivárgásit tudtak azonosítani és javítani. Gyorsan ki lehet számolni, hogy ez nem több liter, ez több méter víz megtakarítását jelenti nagyon gyorsan, ha ezeket a helyeket megtaláljuk. De egyébként a magyar agráriumban is vannak jó példák, ahol az öntöző rendszerekre tudunk felszerelni olyan akkumulátoros, tehát feszültségi igény nélküli eszközöket, amivel a vízfogyasztást lehet követni. Nyilván rögtön belátható, hogy nem csak a fogyasztást, hanem esetleg a szivárgást, vagy a rendszernek a hibáit is ki tudjuk mutatni. Itt a legfontosabb kulcspont az, hogy ezeket az adatokat összegyűjtjük, megjelenítjük, mondjuk egy irodai körülmény között egy monitoron tudjuk elemezni, de a rendszer saját maga is földobja a javaslatait, és ezáltal sokkal transzparensebb, nyilván a végén sokkal hatékonyabb lesz az öntözés.
Az elmúlt percekben Jeránek Tamást, a Siemens ZRT vezérigazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.